Ez itt az Igaz Történetek podcast. Én Heller Gábor vagyok. Éva hosszú éveken át szeretett volna gyereket, amikor egy ideálisnak nem mondható kapcsolatban végül teherbe esett. A fontos, gondolta, hogy kisbabája lesz, és majd minden rendeződik. Élete legboldogabb időszakát élte át. Aztán a sorsa mégsem úgy alakult, ahogy remélte. Kőszegi Éva mesél.
Már egész fiatalon, kiskamaszkoromban tudtam, hogy gyermeket szeretnék, és inkább édesanyja szeretnék lenni, mint karriert építeni. Ez azért is volt, mert népes családba születtem, és nagyon sok gyerek vett körül, sokan vagyunk unokatestvérek, többen sokkal fiatalabbak, mint én. És a gyerekkorom is jó gyerekkor volt, otthon is szép gyerekkorom volt, és az édesanyám is egy példát mutatott erre. Úgy alakult, hogy hosszú, szép és tartalmas kapcsolataim, sőt, házasságaim is voltak, de egyikből sem tudott gyerek születni, és így vagy úgy, tulajdonképpen mindegyik kapcsolatom és házasságom emiatt bomlott fel. A második válásom után ismerkedtem meg Gyurival, aki egy nagyon kedves, helyes és művelt fiatalember volt, és rendkívüli módon imponált nekem, hogy ő egy szabad ember volt, és ezt a szabadságot annak tükrében is láttam, hogy én egy nagyon rendezett, nagyon korlátozott életből tudtam megfigyelni, az én életem ilyen volt, és ez nagyon imponált nekem. De aztán úgy alakult, hogy pontosan ez a szabadság, az ő szabadságvágya, sőt néha szabadossága kárára vált a kapcsolatunknak, mert noha nem terveztem ebben a kapcsolatban sem házasságot, sem gyereket, azért egy normális, az előzőekhez hasonló szép kapcsolatra, tartalmas kapcsolatra vágytam, ez nem volt ebben a kapcsolatban. Tulajdonképpen egyedül voltam, hiába volt ő mellettem, illetve hát épp, hogy nem volt mellettem. Nem volt ez annyira tragikus, mert az életem összes többi aspektusa, minden más terület teljesen rendben volt. Nagyon jó munkahelyem volt, egy marketing kommunikációs cégnél dolgoztam, ami akkor a világ vezető marketing kommunikációs cége volt. Nagyszerű munkáink voltak, amit nagyon élveztem, kitűnő főnökeim és munkatársaim voltak. Tehát volt egy biztos egzisztenciám, volt egy szép lakásom, sportoltam, kirándultam, barátaim voltak. Tehát tulajdonképpen az életem minden más területe rendben volt. Éltünk tehát Gyurival úgy, ahogy egy alkalommal, amikor egy rutinvizsgálatra mentem a házi orvosomhoz, akkor a házi orvos megállapította, hogy kicsit magas a vérnyomásom, és ez nem indokolt még abban a korban, hát javasolta, hogy hagyjam abba a fogamzásgátló szedését, mert az erősen indokolhatja ezt a magas vérnyomást. Sportos életet éltem, nyilvánvaló, hogy szerettem volna egészséges is maradni, és akkor úgy döntöttem, hogy elfogadom ezt a tanácsot, és nem fogok tovább fogamzásgátlót szedni, és azt meg is beszéltem Gyurival természetesen. Nagyon érdekes, hogy elég pozitívan fogadta ezt a bejelentést, hiszen ugye akkor itt felmerült annak a lehetősége, hogy akár terhes is lehetek, és megállapodtunk abban, hogy igen, ha ez bekövetkezik, akkor vállaljuk a gyereket. Ennek egyrészt örültem, de nem egészen volt világos számomra, hogy ez hogy fog majd az ő szabad életébe beletartozni, hiszen engem sem nagyon fogadott el. Nem tudtam, hogy ez hogy lesz majd akkor gyerekkel, de mivel egyelőre ez nem volt egy aktuális kérdés, hát úgy gondoltam, hogy majd meglátjuk. Nagyon hosszú idő telt el, talán egy év is, hosszú-hosszú hónapokig nem történt semmi, és aztán egy őszi napon, péntek délután volt, a munkahelyemen épp egy nehéz hét után léptem ki a fájljaimból, zártam be a nyitva lévő dokumentumokat, és zártam le a komputeremet, és ebben a néhány másodpercnyi csöndben egyszer csak egy kötözött sonka képe lebegett el a lelki szemeim előtt, jobbról balra. A mai napig pontosan emlékszem a sonka formájára, hogy milyen volt a színe, hogy hol voltak ezek a kis madzagok, amivel át van kötve, ezek hol haladtak át a sonkán, és hát még az illatát is érezni véltem. Ebben a pillanatban azonnal tudtam, hogy terhes vagyok. Bezártam a komputeremet, aznap egy barátunkhoz voltam vendégségbe hivatalos, a Hüvösvölgybe. Leszálltam az 56-os busz végállomásán a buszról, és a következő sarkon volt egy gyógyszertár, ahova bementem egy terhességi tesztet vásárolni. A mai napig, ha elmegyek ezelőtt a gyógyszertár előtt, megremeg a gyomrom, olyan erőteljesek ezek az emlékek. Másnap reggel, amilyen korán csak tudtam, fölkeltem és elvégeztem a tesztet, és hát amit a sonka előre mutatott, az beigazolódott a teszt nyomán is. Kiderült, hogy valóban terhes vagyok, kisbabánk lesz. Ekkor egy nagyon hosszú ideig tartó, elég rettenetes érzelmi hullámvasút kezdődött az életemben. Egyrészt végtelenül boldog voltam, hogy ami olyan hosszú ideig, hosszú-hosszú évekig nem sikerült, és úgy tűnt, hogy már nem is válik valóra ez az álmom, egyszer csak beteljesedett, gyereket vártam. Tehát egyik oldalon volt egy végtelen boldogság, a másik oldalon pedig egy kétségbeesés, egy nagyon bizonytalan érzés, hogy mi lesz most. Tudtam, hogy ebben a kapcsolatban én egyedül leszek ezzel a gyerekkel. Tudtam, hogy ebben a kapcsolatban ezt a gyereket én egyedül fogom felnevelni. Nem számíthatok Gyuri segítségére, és ez a két érzés között csapódtam ide-oda. Egyik pillanatban a jó érzés volt bennem, az öröm, a másik pillanatban pedig a kétségbeesés és a szomorúság, hogy tulajdonképpen az addigi jó kapcsolataimból nem tudott gyerek születni, és hogy egy ilyen nehéz kapcsolatban történt meg ez a dolog. Minden esetre délután, amikor találkoztunk, elmondtam Gyurinak, hogy ez a helyzet, és azt a reakciót, amit ekkor kaptam, azt igazán azt tudja, hogy ez mi, az a pillanatnyi, néhány másodperces csönd, amikor ránéztem, csak azt tudja, hogy ez után mi következik, aki már volt hasonló helyzetben. És pontosan ez is történt. Ő teljesen elbizonytalanodott, látszott rajta, hogy kétségbe van esve. Azt gondolom, hogy miután hosszú ideig nem maradtam terhes, ő is úgy gondolta, hogy ez már így is fog maradni. Nem mondta természetesen, hogy nem akarja ezt a gyereket, vagy hogy azonnal vetessük el, de minden esetre öröm, támogatás, vagy bármilyen együttérzés, együttműködés abszolút nem látszott rajta. Édesanyámat is fölhívtam, édesanyámmal világéletemben nagyszerű kapcsolatunk volt, és mindig támogatott, bármilyen élethelyzetbe is kerültem. Ebben a helyzetben benne is inkább a kétségek fogalmazódtak meg, és aggódott értem, hogy hogyan fogom majd ezt az egészet megélni, hogyan alakul majd az életem így egyedül egy gyerekkel. Teltek múltak a hetek, és én továbbra is nem tudtam, hogy megtarthatom-e ezt a gyereket, vagy nem. Ez egy nagyon érdekes érzés volt bennem, mert tudtam, hogy nem akarok konkrétan abortuszt. És mégis bennem volt egy ilyen érzés, hogy megtarthatom, vagy nem tarthatom meg. Ez egészen addig tartott, amíg körülbelül 3 hónapos terhességem idején elmentem a nőgyógyászomhoz, aki megerősítette, hogy igen, ez egy szép, jól fejlődő, terhesség, amit 3 hónapos kor körül meg lehet állapítani. Elmondta, hogy a korom önmagában nem indokolja, hogy esetleg szakítsuk meg ezt a terhességet, tehát azt mondta, hogy nyugodtan, sportos voltam, fiatalos voltam, tehát nem, egyáltalán nem tűnt indokoltnak, hogy aggódjak emiatt. És akkor, amikor ő ezt elmondta, hogy minden rendben van, és így testileg abszolút felkészült vagyok a terhességre, akkor egy ilyen, úgy éreztem, hogy most viszont kivirágoztam. Elöntött a boldogság, és attól a pillanattól kezdve minden tekintetben egy csodálatos terhességem volt. Nem volt semmi bajom, nem volt ezek a szokásos terhességi problémák, jól éreztem magam, továbbra is jártam kirándulni, jártam a tornámra, nyilván tudva azt, hogy ebben az állapotban mik azok a gyakorlatok, amikkel már vigyázni kell, de még a domborodó pocakommal is minden héten 3-szor eljártam a tornámra. Tehát egy nagyon kellemes és nagyon-nagyon jó terhességem volt. Amikor az édesanyám látta rajtam, hogy ilyen vidám vagyok, és ennyire jól érzem magam a helyzetben, akkor ő is átváltott egy másik vágányra, és ő is már örülni tudott velem. 7 hónapos terhes voltam, amikor a munkahelyemen nem beszéltem az állapotomról, mert úgy gondoltam, hogy majd ráérek erre akkor, amikor már fél idős vagyok, és akkor már, amikor biztos, hogy meg is marad a terhesség. Úgy gondoltam, hogy majd akkor mondom el. De természetesen a éles szemű főnököm meglátta az enyhén domborodó hasamat, és behívott az irodájába, és megkérdezte, hogy Iva, te nem vagy terhes véletlenül? És mondtam neki, hogy de igen. Csak hát ezt egy kicsit később szerettem volna elmondani. És akkor a főnököm másnapra összehívta az egész irodát, és egy csokor virággal köszöntöttek engem. Ez egy csodálatos momentum volt, mert nagyon jól esett a főnökömnek és a kollégáimnak ez a támogatása. Mentek tovább a hetek, a hónapok, élveztem a terhességet, és egy nagy boldogságban éltem tulajdonképpen egészen a 7. hónapig. Eközben tulajdonképpen Gyurival nem is éltünk együtt. Én éltem a saját lakásomban, ő is élt a saját lakásában, ő is élte az életét, én is éltem az életemet. Elfogadta a helyzetet, hogy ez van, de továbbra is nem éreztem a felelősségvállalást, nem éreztem azt, hogy itt bármi, hogy ő azt gondolná, hogy bármit is változtatni kellene a helyzeten, amiben vagyunk, vagy össze kéne költözni, vagy valami ilyesmi. Minden esetre egy alkalommal felvetettem neki, hogy hát esetleg, ha már az ő gyermekével vagyok várandós, hogy talán költözzünk össze. Továbbra sem éreztem az örömet, a felhőtlen örömet a részéről, hogy ő ezt akarja, de azt mondta, hogy jó, költöz oda hozzám. És akkor oda költöztem hozzá, és attól kezdve, körülbelül a 6. hónaptól kezdve együtt is éltünk. De ő nem változtatott az életmódján. Ő ugyanúgy elment, ugyanúgy élte a szabad életét. A különbség csak annyi volt, hogy egy lakásban laktunk. Az én fejemben az volt, hogy ha van egy közös gyerekünk, akkor egy közös életünk is kell, hogy legyen. Tehát én arra gondoltam, hogy itt vagyunk, az egy szép nagy lakás volt, csak egy kicsit kell rendbehozni, ki kell alakítani egy gyerekszobát, amire volt hely. Tehát az én fejemben az volt, hogy együtt fogunk élni, messze nem ideális körülmények között fogjuk nevelni a gyereket, illetve én majd otthon nevelem a gyereket, és nem tudom. Tehát nyilvánvaló volt számomra, hogy Gyuri nem fog megváltozni, és én sem fogok megváltozni, mert én vágytam arra, hogy ez egy igazi család legyen, mint amilyen családban én is felnőttem. Házasságra nem gondoltam. Eszembe se volt, hogy összeházasodjunk. Abban az időben már nem volt ennek akkora jelentősége, mint évtizedekkel korábban, hogy az embernek feltétlenül házastársa legyen, ha gyereke van. Azt Gyuri vállalta, hogy természetesen egyértelműen a nevére veszi a gyereket, és papíron legalábbis az apja lesz a gyereknek. Sőt, időközben azt is elhatároztuk, és ez ki is derült, hogy kisfiú fog születni, nevet is adtunk neki. Artúrnak fogjuk hívni, döntöttük el. Ezek voltak azok a pillanatok, ez a néhány pillanat, amikor például eldöntöttük, hogy fogják hívni, amik ilyen szép emlékek, tehát amire jól emlékszem, hogy domborodik a pocakomban, nő egy kisbaba, és már tudjuk a nevét. Egy alkalommal, akkor körülbelül 7 hónapos terhes voltam, egyik barátnőmnek a költő férje tartott író-olvasó találkozót a Fészek klubban, ahova én is meghívást kaptam, és az előadás szünetében kérdezte tőlem a barátnőm, hogy érzem magam. Mondtam neki, hogy kitűnően, minden a legnagyobb rendben van, jól érzem magam. És ekkor egyetlen alkalommal azóta, ahogy ezt megtapasztaltam, soha nem beszéltem róla, de ekkor Editnek elmondtam, hogy még talán nem is voltam terhes, amikor egy tornaóra végén, egy relaxációban, amikor igazán én a relaxációban arról ábrándoztam, hogy majd nekem lesz egy kisfiam, egyszer csak szintén a lelki szemeim jobb sarkában megjelent egy kép, egy kisbaba fekete pólyában. Ezt megosztottam Edittel, de még akkor sem tulajdonítottam ennek semmilyen jelentőséget, ahogy ezt így kimondtam. Igen, nem tulajdonítottam neki jelentőséget. Hazamentem ezután az esemény után, és ahogy lefeküdtem, egyszer csak egy ilyen nagyon furcsa érzés kerített a hatalmába, és elkezdtem érezni a hasamban valamilyen mozgást, egy kis fájdalmat, és mivel 7 hónapos voltam, nem is gondoltam rá, hogy ez már a terhesség végének a jele lehet. Tehát az, hogy itt tulajdonképpen meg fog indulni a szülés. Szerencsére észbe kaptam, hiszen a fájások is egyre erősödtek, és sűrűbbnek tűntek. Gyorsan összepakoltam a holmimat, amit gondoltam, hogy magammal kell vinnem a kórházba. Ez késő éjszaka volt, és Gyuri ekkor érkezett haza. Rohantunk be a taxival a kórházba, Kútvölgyi úti kórházban volt az én saját orvosom, akihez a terhességem alatt is jártam, amely egyébként, tehát semmi jelet nem mutatott arra, hogy itt esetleg komplikáció lehet. Beértünk a kórházba, a kórházból rögtön felhívták az orvosomat, hogy jöjjön. Hamar beért a kórházba, és mivel látszott, hogy itt valami komplikáció van, azonnal elaltattak, és császárral megszületett a kisfiam, akit nem is láttam, hiszen amikor én már visszakerültem a kórházi ágyra, akkor őt már elvitték a 2. számú gyermekklinikára, mert mint kiderült, számtalan probléma van az egészségével. Egy bacillus fertőzte őt meg, és olyan állapotban volt, hogy nem maradhatott mellettem, feltétlenül el kellett őt vinni. Elmondhatatlan, hogy mit éreztem akkor a kórházban. Úgy éreztem, hogy kitépték belőlem a gyerekemet, teljesen jogtalanul. Senkit nem akartam látni, a családommal közöltem, hogy ne jöjjön senki, képtelen voltam normálisan gondolkozni, de tulajdonképpen magamon kívül voltam ezzel a helyzettel. Gyuri persze látogatott, és az édesanyám, kettőjüket tudtam egyáltalán fogadni nyilvánvalóan, de senki másra nem voltam kíváncsi. Itt a kórházban tartottak néhány napig, amíg a seb annyira begyógyult, hogy el tudtak engedni, akkor hazamentem, ugye a Gyurival közös lakásunkba, teljesen bénán és lefagyva ültem reggeltől estig a lakásban. Gyuri tartotta a kapcsolatot a kórházzal, a klinikával, minden nap telefonált délelőtt, hogy van a kisfiunk, és mindig ugyanazt a hírt kaptuk, hogy nincs változás, de ez is a baja, az is a baja. Tehát nagyon-nagyon sok mindent mondtak el, ami hát eléggé reménytelenné tette a helyzetet. De hát azért valamennyire azért egy kis vártam a csodát, hogy mégis valami történik vele, hogy mégis valahogy jobb állapotba tudják hozni. Olyannyira bizakodó voltam, hogy nem apasztottam el a tejet, hogy ha szüksége lesz a kisfiamnak rá, akkor tudjam majd szoptatni. Május 21-én délelőtt szintén Gyuri telefonált be a kórházba, és valahogy éreztem, hogy itt már vége mindennek, ahogy fölvette a telefont, ahogy beleszólt, ahogy láttam az arcán, hogy elkomorodik, akkor nem is kellett semmit mondania, csak bólintott felém, és akkor tudtam, hogy vége, hogy elvesztettük őt, hogy meghalt a kisfiam. Nem tudom szavakban leírni azt a fájdalmat, amit akkor éreztem, hiszen benne volt a reménytelenség is, hogy annak a tudata, hogy már nem lesz mód arra, hogy még egyszer én ezt megpróbáljam, hogy gyerekem legyen. Valószínűleg meg lett volna a lehetőség arra, hogy lássam a kisfiamat, hiszen egy klinikán volt, be lehetett volna menni, de olyan mértékben le voltam fagyva, hogy fel sem merült bennem a gondolat. Miközben reménykedtem, hogy csoda történik és életben marad, aközben valahogy ez egy hárítás lehetett bennem, hogy nem akarom látni, nem akarom látni. Nem hívtak, nem ajánlotta föl senki, és én magam is ebben a lefagyott, reménytelen állapotban képtelen voltam normális gondolkodásra. Eszembe se jut, fel sem merült, hogy én nekem most el kellene mennem, és meg kellene látogatnom őt. Ez egy nagyon furcsa érzés volt bennem, és nagyon sokáig nem tudtam ezzel mit kezdeni. És aztán évek múltán az egyik barátnőmmel, aki teljesen hasonló helyzetben vesztette el a kisfiát, elmondta nekem, hogy ő ugyanígy képtelen volt megnézni. Az ő kisfia 2 hétig élt, és hogy ő ugyanígy képtelen volt arra, hogy elmenjen és megnézze a gyereket. Azt gondolom, hogy talán ez egy hárítás lehetett, hogy ha nem látom őt ilyen állapotban, akkor ez nem is történt meg. Egy rémes kérdést tett föl a kórház, a kapcsolattartó doktornő, akivel a Gyuri telefonált, megkérdezte, hogy el akarjuk-e temetni a gyereket, vagy kórházi szeméttel megsemmisíthetik. Ezeket a szavakat használta. Ha eddig le voltam taglózva, akkor ez a felvetés, ez, ha lehet, még sokkal jobban letaglózott. Nem is akarom végig gondolni, hogy ez mit jelentett. Egyértelműen azt válaszoltuk, hogy természetesen eltemetjük. Gyuri intézte a temetést, szerencsére nekem ebben nem kellett részt vennem, ezért tulajdonképpen hálás voltam neki, hogy minden ilyen ügyet magára vállalt. És hát szintén egy gyönyörű napsütéses napon a gyásznak a hófehér változatában, hófehérbe öltözve, mivel úgy gondoltuk, hogy ez a méltóbb a egész fiatalon elhunyt kisfiunk emlékéhez, hófehérbe öltözve mentünk a temetésre, ami egy szétszórásos temetés volt. Képtelen lettem volna arra, hogy egy konkrét hely maradjon, ahova látogatni lehet, vagy kell menni. nem akartam ezt. A családom természetesen támogatott, a munkahelyemre, amint lehetett, azonnal visszamentem dolgozni, mert úgy gondoltam, hogy belevettem magam a munkába. Nagyon sokan mondták, hogy nagyon sokan nagyon lelkileg teljesen tönkre mennek egy ilyen szituáció után. Én annyira voltam erős, hogy azt mondtam, hogy visszamegyek dolgozni, és megy tovább az életem. Soha többet, nem soha többet, de nagyon hosszú ideig nem tudtam ránézni terhes kismamára. Nem tudtam pici gyerekekre, kisgyerekekre egyáltalán ránézni. Egy alkalommal, akkor már egy másik munkahelyen dolgoztam, azt mondták, hogy az XY gyereket vár, és segítsek össze megvásárolni neki egy ajándékot, amit a munkatársak akartak. Mondtam, hogy rám ne számítsatok. Hosszú-hosszú évekig tartott ez. Gyurival a kapcsolatunk véget ért. Ezután az esemény után úgy éreztem, hogy igazán semmi keresni valónk egymás mellett, és inkább az egyedül létet választottam. Később aztán egy társra találtam, aki nagyon szeretetteli volt, és támogató, és tulajdonképpen akkor tudtam ezt a nagyon hárító és tiltakozó érzést, ezt a nagyon mély fájdalmat és gyászt valami módon feloldani, amikor az ő nagylánya terhes lett, és megszületett a kislánya. Először arra gondoltam, hogy semmi közöm ehhez a terhességhez, semmi közöm a kislányhoz, semmi közöm a születendő gyermekhez. És amikor a kórházból telefonáltak, hogy megszületett a kisbaba, azonnal rohantunk be a mostani párommal, és ahogy ránéztem Krisztinára, és azt mondtam neki, hogy most már édesanyja vagy, és megöleltem őt is, és a kisbabáját is, akkor feloldódott ez a mély elutasító érzés, és akkor az ő örömében osztozva én magam is úgy éreztem, hogy valamelyest túl tudok már ezen lépni, és elengedni ezt a nagyon mély gyászt. Hogy a dolog így alakult, soha nem hibáztattam senkit, hiszen én magam egészséges voltam, fit voltam, fiatalos voltam, az orvos is ezt megerősítette. Utólag arra gondolok, hogy természetesen a végkimenetelt nem kívánom soha még egyszer átélni, de maga a terhesség, az a 7 hónap, persze leszámítva a kezdeti bizonytalan néhány hetet, olyan csodálatos volt, és olyan szépségét éltem meg a nőiségnek, amit egyáltalán nem bánok, hogy meg tudtam élni, és nagyon örülök neki, hogy megélhettem. Tulajdonképpen még így is, hogy végül aztán elvesztettem a gyermekemet. A kisfiam, Artúr, épp ma lenne 31 éves.
Éva volt középiskolai osztálytársam és barátom. Utólag elmesélte, hogy áttörést hozott az életében az, hogy elmesélte ezt a történetet. feloldott benne egy több évtizedes gátat. Végleg el tudta fogadni, hogy mindez valóban megtörtént. A felvétel után, aznap este, először gyújtott gyertyát elhunyt kisfia Arthur emlékére. És ezután minden évben meg fog emlékezni róla a születésnapján. Mindenkinek vannak sorsfordító, képtelen, megható vagy mulatságos történetei. Nem vagy se túl fiatal, se túl öreg ahhoz, hogy te is mesélj egy történetet nekünk. Küldd el a történetedet az igaz@igaztörténetek.hu e-mail címre, és mi majd keresni fogunk. Kövess bennünket a Facebookon, és ha tetszik, hozd meg barátaiddal. Biztos örülnek majd neki. Ha nem szeretnél elszalasztani egy epizódot sem, iratkozz fel az Igaz Történetek podcastra kedvenc lejátszódban.